ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak bennünket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Hírek a Szent István Rádióban.
Hármas ünnepre gyűltek össze Török Szent Miklóson, a Szent Háromság tiszteletére szentelt római katolikus templomba a város hívei június 14-én. Az ünnep apropóját az adta, hogy 125 éve épült a templom, a Pánti Endre katolikus általános iskola 15 éve került az Egri főegyházmegye fenntartásába, és átadták az új kollégiumot. Az ünnepi szentmisét Ternyák Csaba egriesek mutatta be. Homíliájában a főpásztor egyebek mellett Isten szolgáló szeretetéről beszélt. A mennyei atya irántunk való szeretetből küldte a földre fiát és a szent lelket, hogy általuk bennünket egyre inkább magához hasonlóvá tegyen. A keresztségben Isten gyermekeivé váltunk, a szentségek vétele által pedig egyre közelebb kerülhetünk hozzá. A bérmálkozókhoz szólva rámutatott, hogy ha nyitott lélekkel befogadják a szent lelket, akkor ő át tudja alakítani az egész életüket. A prédikációt követően a fiatalok megújították keresztségi fogadalmukat, és a főpásztor kiszolgáltatta számukra a bérmálás szentségét. Az ünnepséget a diákok énekes-táncos műsora színesítette, végül a főpásztor megáldotta a felújított kollégium épületét. Első áldozásra került sor a Sátoraljaújhelyi Fegyház és börtönkápolnájában tartott szentmisén. Mészáros Ferenc börtönlelkész elmondta, lelkünk bűnbilincséből való szabadulásához elengedhetetlen az Úr Jézus megtapasztalható szeretete. Egy embernek, aki szabadulni szeretne lelki és fizikai értelemben is, még inkább szüksége van erre a lelki táplálékra. Az első áldozási szentmisén a fogvatartottak hívő közösségével együtt ünnepeltek a Mécses Szeretett Szolgálat Magyar Börtönpasztorációs Társaság munkatársai, zenei szolgálattal segítve a szentmise lélekemelőbb átélését. Az új templom felújítási program kiírása a mai naptól a Kormány és a Bethlen Gábor Alapkezelő ZRT internetes oldalán is megjelenik. Jelentette be a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Komló Mecsek Jánosi templom búcsún. Soltész Miklós a helyi katolikus templom felszentelésének 215. évfordulója alkalmából tartott ünnepségen. A Szent Háromság napján rendezett szentmisét követően elmondta, hogy a kormányzat az új templom felújítási program részeként a következő 10 évben évenként 2,5 milliárd forintot biztosít az 5000 fő alatti településeknek. Soltész Miklós reményét fejezte ki, hogy a program segíteni fogja Magyarország és a kereszténység megmaradását, üzenve ezzel főleg a nyugatnak, hogy Krisztus nélkül, kereszténység nélkül semmire sem megy a világ, fogalmazott a politikus. A hagyományokhoz híven Orbán Viktor idén is levélben köszönti az érettségizett fiatalokat, közölte a miniszterelnök főtanácsadója. Nyitrai Zsolt elmondta, 70 ezer fiatal érettségizett 2025-ben, ők a levelet az érettségi mellé kapják majd meg. Hozzáfűzte, Magyarország és Magyarország kormánya számít a fiatalokra, és támogatja őket mind a tanulásban, mind az életben való boldogulásban. Tanulmányaik folyamán ingyenesen biztosították számukra a tankönyveket, fiatalok sokasága kapott laptopot, továbbá rekordot döntött a felsőoktatásba jelentkezettek száma. Nyitrai Zsolt jelezte, az érettségi kapcsán arról is szólni kell, hogy történelmi béremelést sikerült megvalósítani a tanárok számára. Az MT-hez eljutatott miniszterelnöki levélben Orbán Viktor azt írja, a magyar nyelv találóan fogalmaz, amikor érett embereknek nevezi azokat, akik tanáraik előtt helytállnak ezen a megmérettetésen, és elkél ez az érettség, ha valaki ki akar igazodni a mai világban. Bár az iskolapadból frissen kikerülve nagy szavaknak hangzanak, de Magyarország büszke az ön eredményeire, és számít arra, hogy tudásával, tehetségével a jövőben gazdagítani fogja közösségünket, amihez igyekszünk minden segítséget megadni. Áll a fiataloknak címzett miniszterelnöki levélben. A mai naptól újra lehet adományozni 1000 rászoruló gyermek nyári táborosztatására az Ökumenikus Segélyszervezet 1353-as adományvonalán, közölte a segélyszervezet. Az adománygyűjtés során, melyhez a közmédia június 4-én egy egésznapos műsorfolyammal csatlakozott, eddig összesen 305,8 millió forint felajánlást gyűlt össze. Végül az időjárásról. Nyugat felől egyre nagyobb területen megnövekszik a felhőzet, a keleti ország részben még a nap döntő részében derült marad az idő. A Dunántúlon és a Dunatisza közén előfordulhat eső, záporeső. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Megjelent az új ember június 15-ei száma. A tartalomból. Istennek mindenkivel terve van. Hálaadó Szent Mise 14. Leó pápa megválasztásáért Budapesten. A boldogságért meg kell küzdeni. Együtt a közösségek ünnepén Esztergomban. Kezdjük szívünkben a változást. Hazánk felajánlása Jézus szentséges szívének és Mária szeplőtlen szívének. Életünkkel teszünk tanúságot Krisztusról. A Nyíregyházi Egyházmegye Mária Pócsi zarándoklata. Keresse az új embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. június 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Június 27-e és június 29-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Egerszalókon. Az idei év mottója Pastorale, szerzetesek, barátok, pásztorok. A háromnapos programon fellép többek között a Tercina Együttes, Pápai Erika színművész, az Egri Szimfonikus Zenekar, a Cantus Agriensis Kórus, a Capella du Monde Énekkar, a Szavária Barokk Zenekar, a Muzika Aulika Együttes és a Budapesti Kamara Opera. A fesztivál részletes programja megtalálható a bükkibarokkfesztivál.hu oldalon. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában! Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 27-e és 29-e között Egerben és Egerszalókon.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki tizenévesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigányéttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet, a legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Színes programok várják Egerben az érdeklődőket június 21-én a Múzeumok éjszakáján. Az Egri Érseki Palota turisztikai és látogatóközpontban 19 órakor a Szent Évi római zarándoklatról, 20 órakor egy különleges egri festményről szóló előadás lesz. A Bazilikában 20, 21 és 22 órakor orgona koncerttel kezdődő tárlatvezetést tartanak. Az Egri Érseki Palota és a pincerendszer bejárására 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Valamennyi program látogatása előzetes regisztrációhoz kötött. Időpontfoglalás személyesen lehetséges, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os számon. Minden érdeklődőt szeretettel várnak.
Reklámot hallottak. zenés üzenetek. A Szent István Rádió kívánság műsora.
Köszöntöm hallgatóinkat a mikrofonnál, Klész Beáta. Ládi Laurát közelgő névnapja alkalmából szeretettel köszönti édesanyja, nagynénje, barátnője Boré, valamint munkatársai. Kívánják, hogy mindig legyen ilyen pozitív kisugárzású ember, mint amilyen most, és legyen napfényes az élete.
Hova mennénk, uram, terülem, arcod előtt, hova is rejtőzzek, ha magasban hágok fel, te ott vagy, mélybe szállom. Nem fogy el írgalmam.
A hajnap szárnyaira kelnék, tenger túlsó szélére szállanék, ott is a te jobbot, uram, te nem is
Na na na. olvasol újra utat.
Tocsván Rogály Ernőnét névnapja alkalmából sok szeretettel köszönti barátnője Ostorosról. Jó egészséget kíván és a Jóisten áldását kéri további életére. Áldjon meg téged az Úr! A Nyíklátházi Református Ifjúsági Kórus következik rádiónk hullámhosszain.
Áldjon meg téged, áldjon az Úr, őrizzen téged, őrizzen őt, orcáját mennyekből fordítsa le rád, Atyád, könyörüljön rajtad, könyörüljön rajtad. Áldjon meg téged, áldjon az Úr, őrizz meg téged, őrizzen Úr, arcáját mennyekből fordítsa le rám, Atyád, könyörüljön rajtad.
Dr. Huszti Jánosnét szeretettel köszönti és jó egészséget kíván neki szomszédasszonya Ilonka. Németh Ernőné Zsófinak nagyon boldog születésnapot kíván sok szeretettel családja Tabányi Mihály gyertyafénykeringőjével. Miskolc Tapolcára Horváth Lászlóné Ildikónak születésnapja alkalmából Soha el nem múló szeretettel küldi a Virágeső című felvételt Lívia és családja. Korda György énekel az ünnepeltnek.
Hulljon reám, köszöntse fény lábad nyomát. Amerre jársz, te rólad suttogjon a szél, suttogj azt, hogy drágább vagy mindenkinél. Virágeső, hulljon reám, legyen tiéd a boldogság, legyen tiéd minden álmom, hidd el már csak arra vágyom, hogy amíg élek,
virágeső bújjon reál. Legyen tiéd a boldogság, legyen áldott minden lépted, én csak ennyit kérek, és imádkozom minden percedért, mert senkivel sem élhettem így még.
Bücsre az idősek otthonába szól mai kívánságműsorunk utolsó felvétele. Margit néninek 91. születésnapja alkalmából minden elképzelhető jót kíván családja, valamint az otthon lakói.
Szakály Éva, élet vagy halál. Uram, ma lettem 80 éves. Túl gyorsan múltak az évek. Még oly sokat szeretnék tenni, úgy szeretnék 81 lenni. A pár kis tervem mi még lenne, hatán több időt igényelne, s egy év nem lenne elegendő, add, hogy hadd legyek 82. Jó lenne még sokat utazni, újabb helyeket látogatni. Halálom perce még tán várhat, megérhetném a 83-at. Uram, te látod a világot, gyorsan jönnek a változások. Ha nem sürgős, hogy magadhoz végy, esetleg lehetnék 84. És ahogy a technika halad, sok újat lát ki, élve marad, még oly sok minden ide köthet, úgy örülnék a 85-nek. Az emberiség sokat tehet, a világ oly csodás hely lehet, jó annak, aki itt maradhat, nem olyan sok az a 86. Tudom, uram, hogy sokat kértem, hisz oly szép lehet fenn az égben, s én mégis arról tervezgetek, hogy érjem meg a 87-et. Elfáradok a hosszú úton, el is kések majd sokszor, tudom, tudasd velem, ha meggondoltad. Betöltöm én a 88-at. Addigra már oly sokat láttam, emlékeimet regisztráltam, mi nagy kár lenne, ha elmennék, mielőtt 89 lennék. Már igazán csak egyet kérek, uram, neved szemtelenségnek, éveim száma kerek lehet, ha meglátom a 90-et. És hogyha ezt már megengedted, s ezt a lépést értem megtetted, neked már úgy is mindegyre megy, könnyen lehetnék 91. Minden szemérmet félreteszek, hogyha még egyet kérdezhetek, tudom, ez a kor hajmeresztő, de hadd legyek 92. Úgy megszoktam az életemet, és hát ha lesz még ki megszeret, ki pótolná elvesztett párom, ha lehetnék 93. Addigra már reszket a kezem, de ha még helyén lesz az eszem, a magas kortól én nem félek. Megadod a 94-et. A korra nincs szabadalom, számításom megtalálhatom, ha őrködsz egészségem fölött. Akkor lehetnék 95. Manapság már hallani olyat, emberekről készül másolat, ezt talán én is megvárhatom. Segíts át a 96-on. Ha még hirtelen meg nem halok, kis vagyonkámmal rendben vagyok, elég lesz talán még egy évig, kihúzhatnám 97-ig. Áll a neked nagy a családunk, még egy pár dédunokát is várunk, láthatnám őket, ugye ezt mondtad, megadod a 98-at. Sok évet kaptam, nem egy-kettőt, megköszönöm a sok esztendőt, és még kérem, tán el sem hiszed, a 99-et. Még egy év, és akkor valóban a népek azt mondhatják rólam, ez aztán igen szép kort ért meg, hisz tegnap előtt volt 100 éves. Uram, az életet te adod, úgy veszed el, amint akarod. Nem is zavarlak többet téged, nevet komolyan, amit kérek, csak beszélgetni vágytam véled.
Kedves hallgatóink, véget ért mai kívánságműsorunk. A most elhangzott zenei összeállítást Partuk Beáta szerkesztette.
kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió.
Mit tegyek? Beszélgessünk gondjainkról.
A Szentlélek ajándékainak, karizmáinak megértése és megélése életünkben címmel tartott előadást Sipos Gyula, a Szeretett Völgye Szolgálat vezetője 2023. augusztus 24-én Érden a Szeretetlen Közösségi Összejövetelen. Most az ő előadásának szerkesztett változatát hallják.
Kedves testvérek, hát akkor szeretettel köszöntök mindenkit itt Érden. Köszönöm szépen, hogy eljöhettem. És arra kértem a Marika, hogy a Pál apostolnak az első korintusi levélnek a 12. fejezete alapján beszéljek a Szentlélek ajándékairól, karizmáiról, szolgálatról, stb. Hát most nem olvasom föl a 12. fejezetet, de ezt gondolom mindannyian ismerjük, arról szól, amikor Pál apostol arról beszél, hogy Isten szabadon adja a Szentlélek ajándékait, karizmáit, adományait mindenkinek, egyiknek a profétálást, másiknak a tanítást, harmadiknak a csodatevést, kinek-kinek az ő tetszése szerint. De ugye egy testben vagyunk, és ugye ezekkel az ajándékokkal, meg adományokkal, meg szolgálatokkal az egy testet építjük, senki se legyen irigy, mert tulajdonképpen a nagyobb tagok szolgálnak a kisebbeknek, és hogy ez a szép rendben minden egybe fonódjon. És akkor ezzel kapcsolatban kérte a Marika, hogy beszéljek néhány dolgot erről a dologról, és valóban így van, hogy az Isten a Szentléleket ugye húsvétkor, vagy pünköstkor kiárasztotta, és akkor mindannyian részesülhetünk a Szentlélek ajándékaiból, adományaiból, karizmáiból. A első korintusi 12. levél is ezt így nem választja el teljesen, hogy mi az adomány, meg a karizma, meg a szolgálat, de azóta már egy kicsit gondolkoztunk azon, hogy hogyan is van ez az egész dolog, vagy 2000 éve töpreng az egyház ezen, hogy is van, és egy picit próbálom szétválasztani, hogy mi micsoda. Ugye az adományokról beszélhetünk úgy, mondjuk a Szentléleknek a 7 ajándéka. Értelem, tudomány, bölcsesség, jó tanács, sámborság, istenfélelem, erősség, lelke. Pál apostol is említi, hogy egyik az okosságot kapta, ugyanabban a lélekben, a másik a bölcsességet kapta, ugyanebben a lélekben. Ugye az egyháznak ez a bölcs mondata, hogy a természet feletti, az mindig a természetesre épül, ezeknél az ajándékoknál jól megfigyelhető, hogy az embernek megvan a maga természetes esze, maga természetes gondolkodó képessége, és ezt az Isten átjárja, mint egy felkenni a maga természet feletti okosságával, vagy bölcsességével, vagy átlátó képességével, vagy az Isten félelemmel, azzal, hogy nem a félelmet kenni föl, hanem az Isten megismerésének a mélységét kenni föl, és akkor ezek a természetes ajándékok, amikkel mindannyian rendelkezünk, ez a kenet által valami természetfeletti jelleget is öltenek magukra, tehát mondjuk olyan bölcsességben is részesülünk, amikor már azt érezzük, hogy itt nem pusztán emberi bölcsességről van szó, vagy olyan okosságról, nem pusztán emberi okosságról van szó. Vagy hogyha valaki tanítói szolgálatot végez, vagy egyszerűen sokat beszél, és imádkozik, és kéri a Szentléleket, akkor érzi, hogy az ő tanításában most nem csak pusztán egy emberi okosság van jelen, hanem Isten lelke valahogy felkeni az ő értelmét, meg az ő szavait, hogy azok erővel átjárják a többi embert is, és megvilágosítsák, és ne csak ilyen szélbe elszálló szavak legyenek. Tehát vannak ezek az adományok, mindenki nyugodtan kérheti ezeket, és fontos is, hogy merjük ezeket kérni, mert az Isten tulajdonképpen ez ugye Jézus Krisztus személyiségét, ahogy kiformálja, hogy az Ószövetségben már mondja, hogy elküldöm az én szolgámat az értelem, tudomány, bölcsesség, jó tanács lelkével, és aztán Jézus ezt meg is említ a nyilvános szolgálatakor, hogy beteljesedett ez a profécia, hogy eljöttem hogy ezért, és hogy felkent az Úr az értelemmel, a bölcsességgel, a jó tanácssal. A krisztusi jellemnek a kialakulásához ezek nagyon jók, mert a személyiségünket valahogy befordítja Isten felé, Istennek a szeretete felé, Istennek a jósága felé, hogy a mi személyiségünk egyre inkább egy ilyen krisztusi jelleművé váljon. A karizmák az ehhez képest annyiból más, mert ugyanaz a Szentlélek adja, hogy a karizmáknál valahogyan nyilvánvalóbbá válik a természet feletti jelleg. Ugye már az, hogy beszélek most valamit, aztán most azt gondolják, hogy na, ezt most felkelte a Szentlélek, vagy nem kelte fel a Szentlélek, ez ki az, aki megmondhatja, mondhatom, hogy beszél ez az ember. De mondjuk egy nyelvi imánál, amikor valaki nyelveken imádkozik és meg is magyarázza, például ott azért már valószínűsíthető, hogy itt valami más van, mint pusztán emberi dolog. Vagy valaki mond egy proféciát, és akkor a másiknak a szívére üt, hogy ezt mintha nekem mondta volna az Úr. Ott lehet sejtíteni, hogy nem pusztán véletlen rátalálásról van szó, hogy hát mondott valamit, hogy pont jó nekem, mondott még száz másik dolgot, ugye nem jósolgatunk, valakik szórakoznak ezekkel, a gyorsulnak, meg a csillagokból kinézik, és akkor mondanak ilyen nagy általános dolgokat, és valami úgyis be fog találni. Hanem azok eléggé pontosak ahhoz, hogy nyilvánvaló legyen, hogy ez nekem szól. Hogy ugye, ha már Marika kérte, hogy mi a nyelvi ima, ugye amikor a Szentlélek valahogyan ez rosszul, hogy birtokba veszi, inkább azt mondom, hogy megengedem a léleknek, hogy használja az én beszélő készségemet, és a szívünk méről feltörő lélek, vagy a Szentírás mondja, nem is tudjuk, hogy hogyan imádkozzunk, de a lélek imádkozik bennünk, szavakban nem foglalható sóhajtozásokkal, hogy ezek feltűnnek, akár csak egy-két szótag, vagy akár egy rendes másfajta nyelv, és ezen keresztül az én belső világom, az én lelkem, az én szellemem szabadon imádkozik, mert olykor nem is tudjuk, hogy mit imádkozzunk, mondja a Szentírás, és valóban ki ismeri a saját maga belső mélységét, ugye az öntudatlan részeinket, az elfolytásainkat. De a lélek mindent vizsgál, mondja a Szentírás, még az Isten mélységeit is, és a mi mélységet is, és ebből a mélységből elő tudja hozni azokat, amiket én magunk sem tudunk megfogalmazni saját magunknak, és imádkozik. Másrészt pedig, hát ugye ez az a fajta rutin is, amikor már nem görcsölök azon, hogy jaj, most mit mondjak meg itt Istennek, hányszor mondjam még el, hogy szeretlek, vagy hogy kérlek segítsen, annyiszor elmondtam. És ugye erre van két jó megoldás, az egyik a kötött imák, a rózsafüzér, a litánia, a bármi, amikor szintén nem kell már erőlködnöm, nem kell sok beszédűnek lennem, hanem mondom azt a néhány szót, ami benne van a rózsafüzére, Mári másban, a másik pedig hát a nyelvi ima, amikor itt nyelveken imádkozom, és szintén hogy az értelem mondom gyümölcstelen, de a lelkem szól közvetlenül Istenhez. És akkor ez meg is ihletíti, és akkor az elmémben megjelentnek képek, amik nekem vagy másoknak szólnak, vagy profécia, ami nekem vagy másoknak szól, kijelentés az Úrtól, a tudománybeszéde, egy belső megvilágosítás. Tehát a lényeg az, hogy karizmáknál már valahogy érezhető, hogy itt nem pusztán az emberi természet működik, hanem Istennek a kegyelme. És akkor az nagyon fontos, itt azért tegyünk egy megkülönböztetést a Szentlélek ajándékai vagy karizmái és a szolgálat között. Mert ugye az 1 Korintus 12 mondja, az Isten egyeseket tett apostolokká, másokat profétákká, megint másokat tanítókká, és akkor újra visszakanyarodik, hogy valakinek a bölcsességet adta, másoknak a hitet, a harmadiknak a csodatevő erőt, hogy már nem szolgálat, de a szolgálatban működhet, de kicsit keveredik a dolog. De a lényeg az, hogy amikor a Szentlélek átjár minket, akkor szabadon életünk a Szentlélek ajándékval, de nem biztos, hogy az a mi szolgálatunk is. Tehát mindenki mondhat proféciát, de nem biztos, hogy proféta. Hogy mindenki mondhat tanítást, vagy tanúságot, de nem biztos, hogy tanító. Hanem van, akit az ember esetleg szolgálatszerűen elhív, hogy te legyél tanító. Akár csak emberi értelemben, hogy menjél az iskolába tanítani, és ha keresztény ember vagy, akkor imádkozol az iskolában, a gyerekekért, a tantárgyakért, minden más, és valahogy úgy vagy a gyerekek közül, hogy az ő szívükbe, életükbe egy áldást hoz, és te pedig belelátsz az ő életükbe, és valahogy úgy tudsz tanítani, meg nevelni, hogy egy nagyszerű pedagógus vagy. De lehet, hogy kifejezetten egy keresztény tanítóvá tesz, ugye, vagy hogy mondjak egy egyszerű példát, és akkor abból az is látszik, hogy hogyan választódik szét aztán az egyház 2000 éves történelmében a karizma és a hierarchia, hogy ugye mindenki mondhat egy proféciát, de nem lesz mindenki proféta, mert a profétaság is egy szolgálat volt. Nagyon érdekes, hogy az ókeresztény, az őskeresztény iratokban van ilyen, hogy azt írja, ha megjelenik meg egy proféta, hallgass meg. Ha másnap is ott marad, figyelj rá. De a harmadik nap is ott marad, akkor hamis proféta. Ez egy megkülönböztetésnek ez a szabálya, mert akkor már vissza akar élni a közösségnek a javaival, vagy a dolgaival. Tehát a profétai szolgálat az egy ilyen vándor élet tartozott, hogy ő elmegy, imádkozik, ha valahol kap valamit, akkor oda megy, elmegy, és megy tovább. De ezt látjuk az Ószövetségben is, Illés nem mászkált ott körbe karikában, meg Elizeus, ha nem élte külön az életét, ha az Istentől kapott valamit, akkor elment, ezt elmondta azoknak az embereknek. Tehát ez ilyen jó, és az apostolság is, ugye, és akkor ezt csak azt mondjuk, hogy hát az apostol utódok, azok a püspökök, és az ő felkelésükből a papok. És ez így is van a maga szentségi formájában, és a szentségi formában mindenki megkapja a felkelést. Ugyanakkor hát mondjuk azt hiszi, Szent Ferenc is apostol volt. Én mélyen hiszem, hogy ő Istennek az apostola, küldötte volt, és nem csak, tehát hogy szolgálatszerűen megkapta azt, hogy Isten országát hirdesse, küldöttként, apostolként járjon körül. A szentségi hierarchikus formában ő nem volt apostol utód, mert nem lett belőle sose püspök, még csak papnak se engedte felszentelni magát, diakonus volt, tehát a szentségi fókuszok idegéjét ott, de azt mondta, hogy nem méltó arra, hogy ő ezt az átváltoztatást ezt megtegye. De azért ő apostol volt. Tehát a Szentlélek felkente őt erre a szolgálatra, és megadta neki azokat az ajándékokat és adományokat, amik szükségesek voltak ahhoz, hogy ezt a szolgálatot ő betölthesse. Tehát amikor mi vágyódunk és kérjük a Szentlélek az ajándékokat és adományait, akkor ezek mind megjelentek bennünk, és ez jó. Ugyanakkor jó, hogyha egyre mélyebben azt is megértjük, hogy mi a mi szolgálatunk, mi a mi életünk, amiben mi előre haladunk, amit nem feltétlenül ilyen nagy szavakkal, hogy akkor én most proféta vagyok, vagy apostol vagyok, vagy bármi. Bár ugye én írtam ezekről is kis füzeteket, profétai életről, meg ilyenekről, szerintem lám figyelmetekbe, de hogy egyre jobban értsük. Mert ugye, ha azt megkérdezzük, hogy akkor hogyan kaphatom meg a Szentlélek ajándékait és karizmáit, akkor azt olvassuk, hogy a Szentlélek azt mondja, és azt tanúsítja az egyház történelem is, hogy a Szentlélek az Isten a szent lelkét és az ajándékait ingyen adja annak, aki kéri. És az Isten nagy lelkű ebben a szeretetben, és bárkinek oda tudja adni, de ez azért mégsem jelenti azt, hogy mindenki minden ajándékot megkap. Ugye maga az 1 Korintus 12 is arról szól, és egy kicsit valószínűleg azért is, mert ez a korintusi gyülekezet úgy működött, hogy nagyon szerették ezeket a karizmákat. Ugyanakkor jellemükben meg eltorzultak, ilyen nagy bűnökben is benne voltak, de ezt nagyon élvezték, hogy nekik ilyen karizmatikus ajándékaik vannak, és kiállnak, és akkor ők idegen nyelveken szólnak, de senki nem magyarázta meg, csak ilyen, mint a karácsonyfa, hogy fel van díszítve, világít, de közebelül meg tiszta tüske. És akkor ezt próbálja Pál apostol ezt egy kicsit helyére tenni, és azt is, hogy nem ez a dolguk, hogy ők így tündököljenek, hanem hogy egymást szolgálják, és hogy ne nézzék le azt, akinek esetleg kisebb ajánlata van. Te nem vagy csodatevő, te csak itt vagy, hanem hogy azt írja, hogy az alacsonyabb, a tisztességtelen tagok a testben, azok még nagyobb megbecsülésben és gondosságban vannak az emberi testben is, és így kell lenni a gyülekezetben is. Hogy a legkevésbé tisztelt tagoknak kell a legnagyobb gondosságot fordítani. Ugye a szegényekre, az elsetlen betegekre, nekik van a legnagyobb szükségük arra, hogy foglalkozzunk velük. Hogy helyére tegye ezt a dolgot. Akkor mégis, akkor én mit kérhetek, és hogyan vágyódhatom, vagy kérhetem ezt a dolgot? Ugye? Az első, hogy megértsük, hogy tulajdonképpen bármit kérhetek, és ingyen kérhetem. De hogy ebből mit kapok meg, és hogyan, az mégis egyrészt Isten szabad tetszése, másrészt ezt a tetszést megérthetem, hogyha egyre jobban megismerem önmagamat, és egyre jobban előrehaladok az Isten ismeretben. Tehát az, hogy képszerűen mondjam, az Atya olyan, mint a nap, mondja a Szentírás megint, sugarát árasztja jókra és rosszakra egyaránt, és én vagyok az a prizma, vagy az a kis nagyító, biztos gyerekkorotokban ti is csináltátok, hogyha nagyítót teszünk a napsugárhoz, akkor tudjuk fókuszálni, és fel tudjuk gyújtani a papírt, és akkor az felgyújtott, meg sinet, hogy én tudok lenni az a nagyító, ami ezt a sugarat valamilyen módon fókuszálja, összegyűjt egy prizma, hogy ott lángot tudjon gyújtani. És hogy én milyen prizma vagyok, az ugye rajtam is múlik. Tehát az Isten nem kockázik velünk ilyen szempontból. Előre elgondoltam életünket, előre elgondoltam azt is, hogy mi milyen élethelyzetben leszünk, milyen tehetségeink, milyen képességeink vannak, kik vesznek körül minket, és mire van szükség. Tehát ő eleve úgy gondolt el minket, hogy ez a Szentléleknek az ő általa elgondolt ajándék, amit mi a legjobban tudunk használni, azokat mi legkönnyebben meg tudjuk kapni. Nem biztos, hogy ez mindig nyilvánvaló, de ha mondjuk Szent Ferencre gondolunk, akkor az ő nyílt személyisége, az ő tudásvágya, az ő érzelmes szíve, a barátságossága, hogy nyitott volt az élete teljesen, az mind alkalmassá tette őt arra, hogy amikor Isten felé fordul, akkor ezt az apostoli küldetést és hivatást, ezt teljesen ki tudja bontakoztatni az ő életében. Yeah. Ez most furcsa módon, hogy ezek az emberek mindig azt mondják, hogy én vagyok a legnagyobb bűnös, és én vagyok a leginkább alkalmatlan. És ez nem valami álszerénység, vagy valami, hanem annak a megtapasztalás, hogy valóban Isten nélkül teljesen alkalmatlan vagyok. A Szeretetláng lelkinaplóban olvassuk és látjuk, hogy az Erzsébet az, hogy mennyit küzd ebben, hogy miért nekem adod. Én teljesen alkalmatlan vagyok erre a dologra. De közel meg pont az ő élete arra készítette fel őt, hogy elég határozott és bátor és erős legyen arra, hogy amit megkap, azt tovább tudja adni, és közben elég hűséges ahhoz, hogy ki is tudjon tartani ebben a dologban. Tehát Istennek a nevelő munkája elvezeti őt arra. És Isten minket is nevel ilyen módon, és minél inkább ismerjük magunkat, és engedjük Istennek, hogy bevilágítson a mi életünknek a sötét részébe is, hogy ezzel aztán kellemetlen módon rádöbbenjünk, hogy mennyire alkalmatlanak vagyunk, és mennyire bűnösek vagyunk, de közben egyre jobban megértem azt, hogy ki vagyok, és hogy ki az Isten, és Isten egyre szabadabban tud engem használni, és én egyre bátrabban tudom azt használni, amit ő ad nekem. Bocsánat, beszédkészségünk mindennyiunknak van. Mindent tudunk beszélni. Isten ezt fel tudja kenni, ugye? De azt mondom, mennyi el tanúságot tenni, akkor jaj, hogy szólaljak meg, hogy beszéljek, akkor rögtön elkezdek aggódni. És ugye a talentumoknak a példabeszédében Jézus mondja, hogy van, aki elássa a talentumokat, van, aki szélbe szórja, és van, aki pedig százszoros termést hoz. Az ássa el, aki nem meri, aki az, én nem merek megszólalni, az én személyiségnek a belső problémái, az én szorongásaim, az én félelmeim, ami kialakult az én életem során bennem, azok miatt egyszerűen nem merem, elásom, nem, én nem is vagyok alkalmas, nem, én nem. Az, van, aki szélbe szórja, ugyan nagyon jó beszédkészsége van, de hát avval leginkább önmagát dicsőíti meg. Nem Isten országát akar építeni, hanem a saját maga országát. Az öndicsőítésbe, a saját hatalmának, a saját vagyonának, a saját életének az előrehaladására, az ugye eltékozolja ezt. És valaki százszoros termést hoz, hogy ebbe ezt jól használja fel, a szeretetnek, a békességnek, a tanításnak. Aztán, hogy ezt most hogyan a családban, a munkahelyén, a kereszténységében, egyház életében, ez a százszoros termést is hozhat. Jó? Tehát ezért nagyon fontos, hogy ebben előre tudjunk haladni, és nagyon fontos, hogy vágyódjunk. A vágy nélkül az olyan, mint amikor egy szerelmesek vagyunk, és nem gondozzuk a szerelmünket, hanem hagyjuk, hogy az első nagy érzelmek így kialudjanak. És olyan, hogy gondoznánk a szerelmünket, aztán a házasságot, a családunkat, hagyjuk, hogy ez még elúszik. Hát én már nem is szeretem a másik, mert keresek valaki mást, vagy valamit. Miért? Mert hagytam, hogy az egész egy ilyen elmenjen. Hogy a vágyat ápolnom kell Isten felé is, és a vágyat, a karizmát, Uram, adjál még többet. És az azért is fontos, hogy ezt lássuk, mert látjuk, hogy a világ méretetlenül ki van éhezve Isten emberének a jelenlétére. Az Isten meg tudja adni a gyógyító karizmát, és tulajdonképpen mindannyian imádkozhatunk az emberek gyógyulásáért. Ez nem kell kösebb, a karizmatikus felkenés, az Isten az imádságra mindannyiunkat hív minket. Mindenkit hív. De hogyha megesik a szívem az embereknek az állapotán, akkor már elkezdett mocorogni bennem, hogy Uram, add meg a gyógyulást az embereknek, és akkor esetleg elkezdek imádkozni gyógyulásokért. Mi ezt tesszük. De hát bevallom őszintén, hogy sokkal jobban kellene, hogy gyógyítsa az Isten az embereket, mert történnek időnként gyógyulások. Időnként nagy gyógyulások is, látos beteg gyógyulni valami, de legtöbbször csak inkább ilyen kisebb dolgok. És ott van, tegnap is felhívott valaki, mivel éppen a 9-et mondok érte, a harmadik napnál jártam tegnap, és sírva hívott fel, hogy már nem bírt, és azt tudtam neki csak mondani, hogy mondjuk a 9-et, és imádkozzunk, és tesszük. De azt mondtam, hogy Uram, miért nem gyógyított már meg ezt az embert? Kérlek, add meg erősebben a jelenlétedet, add meg jobban a jelenlétedet, hogy úgy tudjunk imádkozni, hogy úgy tudjunk kérni az emberek, meggyógyuljanak, megszabaduljanak, úgy tudjunk beszélni. Az emberek bűnbánatra jussanak, hogy meglássák Istennek az igazságát, hogy úgy tudjunk szeretni, hogy ki tudjuk ezt szeretni abból a bűnből, ami benne van, akkor add, hogy tudjak szeretni, mert hát látom a saját gyengeségemet, hogy hogyan riadok vissza emberektől, hogy hogyan lesz elegem a koldusokból, vagy hogyan mondom, ez most már nem. És kell az Istennek a kegyelme, hogy adjál több hitet, mert különben a hitem elkezd ellangyulni, elkezd elcsorogni, és már nincs bátorságom, vagy erőm, hogy belevenni. Inkább meg akarok maradni a biztosban, és nem merem a vízenjárást, a belelépést abból, hogy az Isten ad valamit, akkor előre kell menni, mert mi lesz, ha kudarcot vallok, mi lesz, ha nem sikerül, jönnek a kételyek, jönnek a gonosz tileknek is a suttogásai, meg a saját személyiségem gyengeségei. Tehát, hogy nagy szükség van arra, hogy Uram, jöjj a te szent lelkeddel, jöjj a te ajándékaiddal, jöjj egyre világosabban lássam, hogy mit kell tennem, és add meg a hitelt, a bátorságot, az akaratot, a karizmát, hogy ezt meg is tudjam cselekedni. És akkor ezt megtesszük, és akkor aztán az egyik ültette, a másik öntözte, a harmadik learatja, hogy most én éppen az ültető vagyok, az öntöző, a gyomláló, vagy az arató, az nem az én dolgom. Az majd az Isten elrendezi. Nem, hogy az én munkámból most éppen mennyi látszik, az Isten majd elrendezi. Majd nála gyűjti a kincset. Faustina nővérnek mi látszott az életéből? Ugye, semmi nem látszott, fiatalon meghalt egy szeretes ház, aztán mi lett belőle? Egy világ szerint Isten irgalmasságának a megismeredése újra az egész világgal. Tehát, hogy ő ültette a másik kapájával, és egyszer valaki majd learatja. És mindegy, a jutalmát mindenki ugyanúgy megkapja. Tehát nem emberi dicséret módján, hanem Isten kegyelméből. Úgyhogy fontos, hogy Isten módján lássuk ezeket a dolgokat, Isten szándéka szerint lépjünk ebbe bele, és ha megkapjuk ehhez Istennek a kegyelmeit, akkor pedig meg is fogjuk élni, hogy mindaz, amiről beszélünk, az valahogy valósággá válik. Mert ha merek imádkozni a betegekért, akkor előbb-utóbb gyógyulni fognak. Ha merek tanúságot tenni, akkor előbb-utóbb valakik megtérnek. Lehet, hogy éppen nem nálam, hanem a harmadik embernél, nem baj, az a lényeg, hogy megtért és megtalálta. Ha van erőm arra, hogy otthon letérjek és imádkozzak, akkor meg fogom tapasztalni, hogy körülöttem valahogyan változik a légkör. Aztán lehetséges, hogy az nem mindig úgy változik, hogy az emberek megtérnek, lehetséges, hogy úgy változik, hogy engem támadnak meg, mert elkezdi az emberek szemét szúrni az az életmód, ami krisztusi. Ugye mondta valaki nemrégiben, ezt már említettem is az egyik élőadásban, hogy kellene már egy kis üldöztetés, hogy az emberek megtérjenek, vagy valami. És mondta, hogy ne, ez pont fordítva van. Először nekünk kell olyan életet élnünk, hogy az emberek már ne tudják elviselni, és valamilyen válasz kell, hogy adjanak rá. És vagy az a válaszuk, hogy megtérnek Istenhez, vagy az a válaszuk, hogy ellenállnak, és ebből aztán valami üldözés lesz. Tehát a mi kereszténységünk lehet, hogy még mindig nem eléggé tüzes ahhoz, hogy az emberekből kiváltsa ezt a valamilyen reakciót, hanem hát jó, ilyenek is van. Annyira nem érdek. Ezt most nem azért mondom, hogy kezdjük belekötni az emberekbe, hanem hogy legyünk tüzes telpűek, mert az Úrnak szolgálunk. Na, hát drága testvérek, azt szeretném még végén elmondani egy ilyen személyes tanúságtételként, hogy én amikor megtértem, én nagyon elkezdtem vágyni az ajándékokra, meg az adományokra. Ezt nem azért annyira, mert már annyira szerettem az Isten, bár bele voltam bolondulva a magam még nagyon is világi módján, hanem azért, mert azt láttam, hogy fú, az milyen jó. És akkor az kell nekem, és nagyon emberi módon akartam én ezt, hogy baj, majd én is csinálom, majd dél alattam is látják, meg stb. És hát ez egy nagyon gyerekes dolog volt. De Isten nem ítélte el ezt a gyerekes dolgot. Ő tudta, hogy minden kicsibe kezdődik. Ugye először mindannyian ilyen kicsik, meg buták vagyunk, meg még tele vagyunk emberi vágyakkal. Hanem megáldotta először egy elmívával, aztán időnként egy proféciával, valamivel, és elkezdte ezt növelni. És közben én is elkezdtem megtanulni, hogy megkülönböztessem, hogy mi az, ami csak az én gondolatom, mi az, ami Istentől jön, mi az, ami csak az én vágyam, és akkor még a közösség helyletet, hogy most inkább jobb lenne, ha csendben lennének darabja, és akkor csendben kellett lenni. Igen, de szépen lassan ez a 31 néhány év alatt kikristásodott az a néhány pont, amiben én is jó tudok lenni. Vagy legalábbis azt remélem, itt beszélek nektek, nagyon rendesek vagytok, hogy meghallgattátok. Mindegy, és akkor megyünk tovább előre. Nem tudjuk, hogy Isten mennyi időt adott még, de most, Uram, ez még nem elég. Még többet adjál, még több erőt, még több kegyelmet, még több karizmát, még több gyógyulást, még több megtérést, hogy én egészen a tiéd lehessek, hogy hazánk a szeretet földje legyen, meg az egész világ a szeretet földje legyen, de nagyot kívánni tudok, csak azt majd mások elvégzik. Jó? Kedves testvérek, hát akkor így imádkozzunk majd a Jóistennek a kegyelméért, a karizmákért, az ajándékokért, adományokért bátran, előre a szolgálatban, Isten dicsőségére és az emberek javára. Amen. Amen.
Az elmúlt percekben Sipos Gyula, a Szeretett Földje Szolgálat vezetője előadását hallották a Szentlélek ajándékairól, karizmákról.
Mindenütt a földön vágynak valami után, minden ember keresi, hol a boldogság. Sok mindent elérhetsz, mégis üres maradhat a szív, ha nincs benne igazi érték, mely mindenen át segít. Az élet néha bonyolult, nem is mindig értem én, de kell, hogy a szívben ott legyen a hit, szeretet, remény. Három dolog közül legnagyobb a szeretet, mert mindent elhordoz, csak kell, sok vétket elfedez. A szeretet nem fogy el sosem, a szeretet átvisz az életet, mindent elhisz és remél. A szeretet mindennél többet ér, a szeretet sosem. A szeretet átvisz az életem, mindent elhisz és remél, a szeretet mindennél többet ér.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.